Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal itt Budapesten a Néprajzi Múzeumban látogatunk el, és több kiállítást is meg fogunk nézni, pontosabban több kiállításról is fogunk beszélgetni a helyszínen. Pontosabban több kiállításon is készítettem felvételeket, beszélgettem Keszi Kovács Lászlónak a lányával, Imolával, aki nagyon sokat segített, az Én voltam a gyalogfilmes című kiállításnak a létrehozásán, mely édesapjáról szól. Egyébként a kiállításnak a kurátora Tari János, és a kiállítás rendezője Nagyné Sevestyén Krisztina. Utána pedig hallhatnak majd egy másik beszélgetést, amelyik a Vément, egy falusi tanító fotográfiái című kiállításon készült, ezt pedig Csorba Judittal, a kiállítás egyik kurátorával tettem. A zene után a Néprajzi Múzeum másik kiállításába fogunk elmenni, ami tulajdonképpen két kiállítás is, a Vidas Gidanas, vagyis Cigányok Spanyolországban, és Képek, cigányok, cigányképek, ez pedig a többségi képtől az önábrázolásig a magyarországi cigányokról szól. Ezeknek a kiállításoknak a magyar kurátorai Szuhai Péter és Szeljág György, hiszen a spanyol kiállítás Spanyolországban készült eredetileg, ide vándorkiállításként érkezett. Következik tehát az első beszélgetés Keszi Kovács Imolával, az édesapjáról szóló kiállításban.
Én Keszi Kovács Imola vagyok, Keszi Kovács László néprajzos, néprajzi filmes leánya, és abból az apropóból beszélgetünk, hogy idén lett volna 105 éves, és ebből az alkalomból, meg a múzeumi nap alkalmából, ami március 5-én van, egy emlékkiállítást rendezett a múzeum, amiben én, mint a lánya, nagyon komolyan közreműködtem személyes tárgyakkal és nagyon sok emlékkel.
Mit láthatunk itt a kiállításon?
A kiállításon egy tömör összefoglalót láthatunk az életéről, a munkásságáról, hogy indult, minek készült, és végül is mivé lett, és milyen munkát, milyen hatalmas anyagot hagyott itt a Néprajzi Múzeumra, illetve a szakmára.
Itt, hogyha idejövünk az első vitrínhez, itt festmények vannak.
Igen, ezek különböző korszakából való festmények, tulajdonképpen festőnek indult, de hát az akkori 20-as, 30-as évek ez másfele terelte az életét, de a festészet, a szeretete az megmaradt, és ameddig bírta, a 80-as évek végéig festegetett barátoknak, ismerősöknek, és hát természetesen saját magának és a családnak. Hát megemlíthetek két komoly nevet, akiket kísért is, és aztán itt Budapesten találkozott velük, Iványi Grünwald Béla, Glatz Oszkár, és amikor fölkerült Pestre, akkor a Művészeti Akadémiára bejárt, és ott Rudnai Mester komolyan foglalkozott vele.
Jellemző volt rá, hogy tájképeket?
Igen, főleg tájképeket, és ő neki a szín volt a mindene, hiszen a Hortobágyon nőtt föl, ott volt a család, de nagy tanyosi gazdák voltak, számadó volt a nagyapám, az Egri Káptalan egyik számadója volt, és járta a természetet az édesapám, és ez nagyon-nagyon szerette a színeket. Hát az egyik kedvenc festője az éppen ezért Mennyászki László volt.
Hogyha tovább megyünk, akkor itt különböző szerkezeteket látunk, meg könyveket.
Igen, a szerkezetek, hát ezek még az ős dolgok, hogy lehetett fényképet előhívni, másolni. Ezek még működőképesek, de hát a mai fiatalság már nagyon nem tudja használni, de akkoriban ezekkel hívták elő, és másolták a filmfelvételeket, a negatívokat. Itt ezen az oldalon azok a fotói látszanak, amiket különböző élethelyzetekből, standfotók, szakmai fotók, tánc, ott egy vursli, Nagyon komoly témája volt a szállítás, úgyhogy ott egy nagyon szép szekér látható, és nagyon szerette az embereket, az emberi arcokat, tehát ezek nem beállított fotók, hanem valahogy megérezte az embereknek a hangulatát, vagy az emberek őt is megkedvelték, és szívesen akár be is álltak, hogy na most az úr fotózzon minket.
És hogy alakult ki nála ez a néprajzi érdeklődésű fotózás?
Hát a néprajzi érdeklődés eleve a vérébe volt, mert vidéken nőtt föl. Ez benne volt a vérébe, tehát ízig-vélig néprajzos volt. Amikor a Néprajzi Múzeumba került gyakornoknak, akkor összebarátkozott, és tanítómestere volt neki Gönyei Sándor, aki egy nagyon komoly anyagot hozott össze, és ilyen kezdetleges filmfelvevővel és fényképezőgépekkel dolgozott, és Gönyei mester mellett megtanulta a különböző fortélyokat, mind a film felvétel, mind a fényképezés terén.
A néprajzi munkájához akkor nyilván felhasználta ezeket a képeket.
Természetesen, ő mindig azt mondta, hogy a néprajzi munka az mindig össze kell kapcsolódjon a látással, a látvánnyal és a láttatással, mert akkor csak egy száraz irodai munka lenne, vagy az íróasztalnak dolgoznánk, és a közönség pedig nem értene belőle semmit, ha csak száraz anyag könyvek jelennének meg.
Van egy interaktív tévékészülék, és vannak régi írógépek, további filmkockák.
Ez az interaktív rész a múzeumnak egy nagyon komoly interaktív bázisa. Itt nagyon sok film archiválva van, tehát itt ezen a kis szerkentyűn, amihez én már sajnos nem nagyon értek, ki lehet választani a megfelelő filmet. A képernyő oldalán be vannak számozva a felvételek, és ki lehet választani a megfelelőt. Ebben a hatalmas anyagban apámnak is, amit be tudtak archiválni, nagyon sok filmfelvétele szerepel. Szakmai felvételek, táncfelvételek, tulajdonképpen ő vette föl, és azután állították színpadra az Ecseri lakodalmast, az is itt szerepel. A Szent Kuti búcsú, ami hát az 50-es években azért eléggé bátor tett volt ezt a búcsújárást ott fölvenni, de megcsinálta, hogy megmaradjon az utókornak, még azzal az archaikus stílussal, amit annak idején végigcsináltak az emberek.
Hol tárolta, milyen rendszer szerint tárolta ezeket a fölvételeket?
Tulajdonképpen az intézet tárolta, a múzeum tárolta, hát ilyen fémdobozokba tekercselve, és mindegyikre ráírva, hogy mikor készült, hol készült, ki készítette. Tehát nem csak egyedül járta az országot, hanem a nagybátyám is etnográfus volt, Péter bátyám, ő vele is sokat járt, a Csilléri Klárival, Bene Zsuzsával, többekkel, akiket érdekelt a filmezés, azokkal szívesen dolgozott együtt, és adta át a tudását a fiatalabbaknak is.
Mennyire volt jellemző, hogy adott témákat vett föl, és mennyire magad keresett és kért például láda készítést, vagy egyéb ilyen kifejezetten az ő számára előadott dolgokat?
Mind a kettő jellemző volt, tehát neki volt egy tervezete is, hogy mit kéne fölvenni, ami esetleg letűnőben van, és meg kéne örökíteni, és természetesen a Néprajzi Intézetnek, illetve a Néprajzi Múzeumnak is volt egy tervezete, hogy mit szeretne fölvenni, tehát ez a kettő együtt járt.
Látunk itt egy ládát. Ezzel Igen. kapcsolatban mit lehet mondani? Menjünk oda.
Ez a kedvenc darabom, ez a szuhahutai ácsolt láda, amit úgy is hívnak, hogy szökröny. Ez tulajdonképpen egy mennyasszonyi láda. Szuhahután élt egy stork mester, akit megkért a múzeum, hogy bár ugyan ő nem nagyon dolgozik, mert idős, de a múzeum részére készítsen el egy ládát. Ez a Néprajzi Múzeum megrendelésére készült ez a gyönyörű láda, és Kád Csilléri Klárával, aki a népi bútorok nagy tudora volt, és ezen a területen dolgozott, ő vele ment le Szuhahutára az édesapám, egy hétig voltak ott, és lépésről lépésre filmre vette a szökrönynek a készítését, és színes felvételeket is csinált, hogy standképek is megmaradjanak, mert a maga a film, az természetesen akkoriban fekete-fehér volt, akkor nem volt még színes film. Itt Magyarországon nagyon nehezen lehetett hozzájutni.
Nézzük meg a nevét ennek a mesternek.
Stork Istvánnak hívták a mestert. A ládához visszatérve nézzünk bele, nagyon egyszerű eszközökkel, fantasztikus egyszerű eszközökkel készítette. Semmi mérőeszköz, csak az arasz, meg a szemmértéke. Fantasztikusan, ügyesen dolgozott az öreg úr.
És itt van egy ősi körző is.
Igen, ezzel az ősi körző, ezzel karcolta be ezeket a mintákat. Tulajdonképpen ezek ilyen egyszerű körkörös minták, amik hát szimbolikusak is. Kör a körbe, az mindig egy egységet, és a kezdetet és a véget jelentette a népi szimbolikába.
És ez az óriási dugóhúzó forma, ez milyen?
Azzal tulajdonképpen ez a láda nincsen szegecselve, hanem ilyen tiplikkel van összeállítva, fatiplikkel, és elő kellett fúrni a helyét. Itt látszanak a különböző részeken, ezeket azzal a furdancsal fúrta ki, és a kis fatiplivel állította össze a szekrönyt.
Szokatlan ez a hornyoló is.
Az a hornyoló, itt sajnos nincs olyan felvétel, de egy röngfából készül ez tulajdonképpen, abból hasít ki lemezeket, és fantasztikus, hogy nem sérti meg magát, mert simára ezzel ezeket a szép csiszolatokat ezzel a hornyolóval húzza le.
És egy tévékészüléken végig lehet kísérni.
Igen, végig lehet. Amikor a múzeum nyitva van, akkor ezek az interaktív készülékek be vannak kapcsolva. Non-stop megy ez a film. Nagyon sokan láttam, és nagyon sokan ideülnek, és végignézik. Utána meg végignézik a fotókat, hogy mi az, amit ott forgásban láttak.
Van még egy helyiség, egy kis szobácska. Ott mit látunk?
Tulajdonképpen nem is kéziratok, hanem amik megjelentek munkái. Amikor Észak-Erdély visszakerült, akkor 4 évig Kolozsváron dolgozott, részben tanított az egyetemen, részben a Néprajzi Intézetet vezette, és kutató munkát végzett. Egy nagyon komoly munkája jelent meg a kolozsvári hóstátiak temetkezéséről, a borsavölgyi juhászatról, Bálványosváralja környékén is kutattak. Itt ismerkedett meg az egyetemen vele Jancsó Miklós, aki ugyan jogász volt, de nagyon izgatta ez az egész néprajzi téma meg a filmezés, és a bálványosvárajai kutatásokba kapcsolódott be, és az első fényképezőgépet és filmfelvevőt az apám adta a kezébe, és Jancsó ezt nem is átallotta emlegetni, tehát becsületére váljék, mindig említette, hogy ki volt az első mestere. És amikor az édesapám 100 éves volt, és itt az egyik oszlopon látszanak a 100 éves megemlékezésnek a fotói, akkor eljött ide a múzeumba, és köszöntötte az édesapámat. Ha egy kicsit arrébb megyünk, akkor majd látunk egy közös fotót is róluk. Itt a falon tulajdonképpen egy rövid életrajz van róla. Ez a két fotó 70 év különbséggel készült, az a fiatalkori az 38-ba, akkor Helsinkibe volt, másfél évig gyakornokoskodott és tanult múzeológiát. Györfi István volt a professzor, és Györfi István küldte ki Finnországba a korszerű múzeológiát, a filmezést, és a Néprajzi Múzeumi felépítést ott tanulmányozza. A másik kép pedig a 100. születésnapján készült itt a múzeumban.
Hosszú élete volt, és mozgalmas.
Hát nagyon mozgalmas élete volt. Ezen a falon látszó képek árulkodnak, nagyon sok helyen járt, nagyon sok emberrel dolgozott együtt. Itt ezen a falon néprajztudományok nagyjai láthatóak. Az első képen még egész fiatalon Balassai Iván, aztán Ortutai Gyula, Gunda Béla, ott egy fiatalkori képe Filip Antal. Ha egy kicsit tovább jövünk, akkor a felső képen látható Hoffmann Tamás, aki jó ideig főigazgatója is volt a múzeumnak, és elég sok mindenben segítette az édesapámat. Itt alul pedig Hoppál Mihállyal látható, itt a múzeumban ülnek egy kiállítás megnyitón. Hát Hoppál Mihályról nagyon sokan tudják, hogy nagyon sok mindennel, ősi kultikus dolgokkal foglalkozik, és néprajzi filmezéssel is. Apám egyik kedvenc tanítványa Hoppál Mihály, én is nagyon kedvelem és tisztelem. Az első portréfilmet 76-77-ben éppen ő készítette el az édesapámról.
Van van itt egy kis szoba berendezve.
Igen, ez tulajdonképpen megint a néprajzi filmezéshez, illetve a filmezéshez kapcsolódik. Ez egy nagyon egyszerű kis vágóasztal, ami hordozható, ott a doboza. Ezen nagyon sokat dolgozott az édesapám. Egyik tekercsről a másikra ment át a film, egy szemlélőn keresztül. Úgy vágták és ragasztották össze, hát akkoriban nem celluxal, hanem ezek ugye ilyen emulgált filmszallagok. Elvágták, egy ilyen acetonszerű anyaggal bekenték, összenyomták, egy pár másodpercig préselték, és utána mehetett tovább. Ez tulajdonképpen a mellette lévő, ez egy ilyen musterbölcsőnek hívják, fény világítja meg a filmeket, és azon végig lehet nézni, hogy mennyit vágjanak, hogy vágják, hogy állítsák össze a filmtekercseket.
Otthon családi képeket is szívesen csinálni?
Itt a falon látható, az édesanyám is meg volt ezzel fertőzve. Tulajdonképpen a tanítványa volt az apámnak, és néprajzosnak készült, csak aztán a háború ezt meghiúsította. Hogy ezeket a fotókat az édesanyám készítette róla, és itt látható, egy fotót beraktunk, a megboldogult testvéremmel vagyunk az édesanyámmal. Ezt a szép fotót is az édesanyámról az apám készítette, és ott van egy tanyasi kép, ahol én szerepelek az édesapámmal. Azt meg egy ismerős Bene Zsuzsanna csinálta rólunk. Úgyhogy nagyon sokat fotózta a családot is, mivel mind a két nagymama, mert csak nagymamák éltek, mert a nagypapák korán elmentek, és messze volt mind a kettő. Úgyhogy a nagymamáknak az unokákról kellett készíteni, úgyhogy nagyon kevés jó kép maradt meg, mert a java az megment a nagyiknak. De amit otthon megtaláltam, még az édesanyámmal csináltunk egy nagy albumot. Filmezett is minket, sajnos nincsenek jó állapotban, meg ahhoz megfelelő szerkezet is kellene, de maradék kis filmekből azért fölvett minket, amikor még kicsik voltunk.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ezután térjünk át a következő beszélgetésre, amelyik a Vément című kiállításról szól, egy falusi tanító fotográfiái, beszélgető partnerem pedig Csorba Judit, a kiállításnak az egyik kurátora.
Ez a kiállítás hogyan jött létre, miért jött létre, mit lehet itt látni, és miért érdekes ez? Milyen...
Jó, Csorba Judit vagyok, a Vément 1916-1920 egy falusi tanító fotográfiai című kiállítás kurátora, a muzeológus, a Néprajzi Múzeum munkatársa. A kiállítás tulajdonképpen a Pécsi Múzeum vendégkiállítása, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum vendégkiállítása, és a Berlini Európai Kultúrák Múzeuma fogja össze egy másik kiállítással együtt, egy utazó vándorkiállítássá. Magyarország a hatodik ország, amelyben ez a kiállítás szerepel. Volt már Németországban, Szerbiában, Horvátországban, több városban, és mi vagyunk valószínűleg az utolsó állomása ennek az utazó kiállításnak. Tehát a Véméndi fotográfiák egy történeti anyag, ellentétben majd a május 24-én nyíló folytatással, a másik kiállítással, amelyik egy új anyag, 2008-ban készült, a dunamenti németekről készült fotográfiák, és történeteket mutat be majd ez az eljövendő kiállítás. A mostani anyagot Hernai Béla nevű falusi tanító fényképezte, ugye a kiállítás alcímében is szerepel. Azért nagyon érdekes ez az anyag, mert Vémént egy baranyai településnek egy olyan korszakát mutatja be az első világháború alatt, ahol nagyon sűrű történelmi pillanatot örökített meg a fotográfus, tanító fotográfus, hiszen a faluban is több nemzetiség élt, de ez alatt az idő alatt még orosz hadifoglyok is megfordultak a faluban, és ő pedig tulajdonképpen majdnem mindenkit lefényképezte. Ott 700 darab üvegnegatívot készített, amelyből egy közel 100 darabos válogatást láthatunk most a kiállításban.
Hogy jutott ez az anyag a múzeumba?
Ez az anyag egy darabig Hernai Béla padlásán volt, a tanító halála után, illetve az egyetlen örököse a lánya halála után egy Vasvári Svetozár nevű lelkes helyi szerb származású asztalos helytörténész vette kezelésbe az anyagot. Ő próbálta még a fényképekhez tartozó adatokat kiegészíteni, tehát a 60-as években, amikor Hernai meghalt, akkor még éltek részben a fotókon szereplők, vagy akik a fotókon még nagyon kisgyerekek voltak, voltak, és még emlékeztek erre az időszakra, tehát Vasvári megpróbálta Hernay adatait kiegészíteni a fotókról, és aztán később ő adta el ezt az anyagot a Pécsi Janus Pannonius Múzeumnak.
A kiállított képek az egy válogatás. Milyen szempontok szerint történt a válogatás?
A válogatást tulajdonképpen a Pécsi Janus Pannonius Múzeumból Vándor Andrea muzeológus készítette, aki a 700 darab üvegnegatívból válogatott. Ő volt az, aki eredetileg összeállította ezt az utazó kiállítást. Először Pécset mutatták be, először ott volt látható az anyag. De ezek elsősorban portrék. Nem zsánerképek, nem életképek, nem igazán a falusi életet mutatják be, hanem a falunak a lakóit, és az ott megforduló, esetleg szomszéd településről érkezetteket mutatják be. Ezekből a portrékból igazából a legérdekesebb, legszebb képeket válogatta ki, vagy ahol jól látszik, hogy egyes nemzetiségi csoportok együtt szerepelnek, például a szerb legények egy képen örökítették meg magukat, a szerb lányoknak külön van egy csoportja, vagy esetleg német gyerekeknek a csoportja, tehát az ott lakó nemzetiségek általában vagy családonként, vagy valamilyen egymáshoz tartozó csoportban szerepelnek.
Miért érdekes ez a közönség számára? Mitől válhatott ez Vándor kiállítássá?
Ezek a fotográfiák, mint említettem, tehát egy nagyon érdekes időszakban készültek, az első világháború idején. Ezen a településen több nemzetiség élt, szerbek, németek, magyarok, zsidók, cigányok, egy nagyon sokszínű, sok nemzetiségű település volt, és tulajdonképpen, ha tovább gondoljuk a fotókat, maguk a fotográfiák is nagyon szépek és nagyon érdekesek, de ha tovább gondoljuk őket, akkor látjuk magunk előtt, hogy egy egykor létezett közösség, amelyet több nemzetiség alkotott, hogyan bomlott szét a történelem folyamán. Tehát a második világháború után tulajdonképpen már alig maradt ebből az eredeti lakosságból valamennyi véménden. Német lakosság még most is van, tehát német nemzetiségű lakosság, de a szerbek tulajdonképpen teljesen eltűntek, nincsenek már. Ugye a zsidókat elhurcolták a második világháború alatt, és a cigány lakosság, például az akkori cigány lakosság az nem volt folyamatos, most már egy másik lakosság él a faluban.
Néprajzi szempontból melyik felvétel, vagy melyik felvételek a legizgalmasabbak?
Nagyon izgalmas az, hogy ezeken a fényképeken valamit majdnem mindenki tart a kezében. Tehát ezek a tárgyak, szimbolikus tárgyak egyrészt a nemzetiséghez is kötődhetnek, például a német asszonyok általában imakönyvet, rózsafüzért tartanak a kezükben, a szerb menyecskék, lányok sokszor inkább egy könyvet, egy virágot, tehát nem annyira talán a vallásukhoz kötődő tárgya, de vannak kisgyerekek, kisgyerek kutyával a kezében, vagy játékkal a kezében. Tehát érdekes, hogy valamiféleképpen ezek az emberek hasonlóképpen a korszak műtermi fotográfiáihoz igyekeztek magukkal vinni egy-egy szimbolikus tárgyat, és ezzel örökítették meg magukat a fényképeken. Ebből adódott az a program, aminek a címe Hozzon egy tárgyat, tehát ma a Néprajzi Múzeumban is szeretnénk megkérni az embereket bizonyos alkalmakkor, például most legközelebb a múzeumok éjszakáján, majd június 22-én, hogy hozzanak egy számukra kedves tárgyat, amely esetleg az etnikumukat fejezi ki, vagy esetleg egy különleges idegen kultúrából származnak, és ezzel a tárgyal a kezükben mi készítünk róluk egy fényképet, úgy, ahogy egykor Hernay készített a falubeliekről is fényképeket.
Ezek a fényképek a MADOK programhoz tartoznak, vagy így attól független?
Igen, a MADOK program is szervezett már ilyet a Néprajzi Múzeumban. Valóban a műanyag kiállítással kapcsolatban volt egy ugyanilyen programunk, az is egy nagyon sikeres program volt, nagyon sok kép született, ahol ugye mai tárgyakat tartanak az emberek a kezükben, de ez a Vémént kiállításhoz kapcsolódik, ez a Hozzon egy tárgyat program, még a Pécsi kiállítással együtt indította el a kiállítás rendezője, és azóta tulajdonképpen én nem nemzetközi projekté forta ki magát, tehát ugyanilyen fényképek készültek a berlini kiállítás alkalmával, az ulmi, az eszéki, a zombori kiállítás alkalmával, tehát már egy egész gyűjtemény létezik ezekből a korabeli fotókból, és ezt egy nemzetközi weblapon is összegyűjtjük ezeket a fotókat, és közzétesszük.
Lehet már látni, vagy majd később lesz látható?
A weblapon lehet már látni az eddig elkészült fényképeket. Mi most kezdtük ezt a programot, de amint egy olyan mennyiség összegyűlik, amit már mi is meg tudunk jeleníteni, és természetesen feldolgozni, mert ezekhez a fényképekhez történetek is tartoznak. Tehát arra kérjük a látogatókat, hogy meséljék is el annak a tárgynak a történetét, amit a kezükben tartanak. Tehát ezt majd a későbbiekben összegyűjtjük, feldolgozzuk, és akkor ugyanígy ezek is fel fognak kerülni erre a nemzetközi honlapra.
Hát köszönöm szépen, és sok sikert kívánok!
Köszönöm!
Mindezek után egy kis szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk műsorunkat. Folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. A Néprajzi Múzeumban járunk, és a Vidázgi Dánász Cigányok Spanyolországban, és Képek, Cigányok, Cigányképek című kiállításnak a magyar kurátoraival folytatott beszélgetést fogják hallani. Először a spanyolországi cigányokról rendezett kiállítás Szelják Györggyel, majd pedig a Képek, Cigányok, Cigányképek, tehát a hazai cigányokról szóló kiállítást Szuhai Péterrel.
Hogyan jött létre ez a kiállítás? Mit lehet itt látni? Miért érdemes megnézni minél több embernek? Mi az üzenete?
A Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány kereste meg a Néprajzi Múzeumot néhány hónappal ezelőtt, hogy egy Európai Uniós projektnek a része, ahol osztrákok, spanyolok és portugálok vannak együtt, és ennek az Európai Uniós projektnek a keretében a spanyol partnerek csináltak egy nagy kiállítást a spanyolországi romákról. Spanyolországban ez az első átfogó nagy kiállítás, ami a spanyolországi romákat mutatja be, és hogy a projektnek az egyik célja az, hogy ezt a kiállítást a társpartnerek országaiban is bemutassák, és ennek keretében keresett meg minket, hogy vállalnánk a kiállításnak a bemutatását itt a Néprajzi Múzeumba, és örömmel igent mondtunk, és ezt a kiállítást, amit előtte már Granadában és Madridban is bemutattak, áthoztuk Magyarországra, és ennek egy rövidített változatát, mivel nekünk három termünk, mint egy 200 négyzetméterünk volt arra, hogy felajánljunk erre a kiállításra, tehát egy rövidített változatát ebben a térben megpróbáltuk minél szebben és izgalmasabban bemutatni.
Mi látható?
Ez a kiállítás így tematikusan mutatja be a spanyolországi romáknak a történelmét, a spanyolországi roma kultúrának a fő vonásait, illetve a spanyol romáknak a mai életét. Itt az első teremben mindjárt egy ilyen fotomontázsal indítunk, ahol a kiállítás spanyol kurátorának a családjáról láthatunk képeket, sok-sok képet, így egymás mellett, ami az ő családját mutatja be. Majd ezután a spanyolországi romák történelmi emlékeit elevenítjük fel, attól kezdve, hogy a 15. század első felében a Pireneusokon keresztül az első roma családok megérkeznek az akkori Spanyolország területére, különböző oklevelek, rendeletek mutatják azt, hogy ebben az időszakban a romákat, akik zarándokokként mutatkoztak be, és különböző szenteknek a sírjait keresték meg, a spanyolok királyok ebben az időben még mennyire kedvezően fogadták őket, és támogatták őket. Majd a 16. század elejétől kezdve, amikor a mórokat kiűzik Spanyolországból, és beindul az egységesítés politikája, akkor látható, hogy ez a fajta viszony kezd megváltozni, egyre inkább elkezdik üldözni a romákat is, bár a zsidókkal és a keresztény hitre áttért mórokkal ellentétben őket nem űzik ki az országból, de próbálják letelepíteni őket, és próbálják minél inkább ellenőrzésük alá vonni őket. Ezt mutatja be a kiállításnak ez az első része, majd láthatjuk azt, ahogy a 19. században az első fénykép megjelenik, amin spanyolországi andalúziai romákat mutatnak be, majd a 19. század végén, 20. század elején néhány kép azt a fajta cigányképet szemlélteti, ahol egyszerre van jelen egyfajta ilyen exotikus roma ábrázolás, illetve kissé ez a fajta vadember ábrázolás is megfigyelhető ezeken a képeken. A következő részben a 20. század első évtizedeit láthatjuk fényképeken, azt az időszakot, amikor a spanyol népességnek egy jelentős része elkezdett a városokba vándorolni, és vidéken bizonyos mesterségek roma mesterségé váltak, itt a lótenyésztés, vagy a lókereskedelem, vagy különböző szerszámoknak, eszközöknek a készítése jellegzetes roma mesterségé vált, és ez a romáknak egyfajta aranykora volt a spanyol vidéken. Ezt mutatja be néhány kép.
A kiállításhoz kapcsolódnak videók is, a fölvételen is lehet hallani. Ezek hogyan jöttek létre? Mit mutatnak be?
Három videó megy a kiállításon belül. Az első, ez egy projektorról a földre vetítünk egy ilyen hangulatkeltő kisfilmet, ezt is a spanyol kollégák készítették el. Ennek az a cím, hogy Lungodrom, vagyis hosszú út, ami azt mutatja be, hogy ahogy a romák több mint 1000 évvel ezelőtt elindultak Indiából, és sok-sok ország érintésével eljutottak Európába, majd Spanyolországba, ezt az utat, a roma népnek a történetét mutatja be szimbolikus elemekkel tűzdelve. A második teremben egy olyan filmet láthatunk, amely spanyolországi filmekből van összevágva. Olyan filmeknek egy-egy jelenetei jelennek itt meg, amik a romákat ábrázolnak, mert a 20. század első felétől, tehát a film kialakulásától kezdve egészen a 21. század elejéig azt mutatja be, ahogy a romákat ábrázolták a filmmásznon, melyek voltak azok a sztereotíp beállítások, azok a sztereotíp szerepek, amik által a romákat bemutatták, itt a jósló öregasszonytól kezdve a csalafinta roma férfi, akik aztán megjelenik a flamenco, megjelenik az a fajta tüzes vérűség ezekben a filmekben, amik szintén kis ilyen sztereotíp mondó, ahogyan a romákat ábrázolták, illetve hát megjelenik a roma nő, a roma lány, mint egyfajta ilyen femme fatale, aki egy pillantásával el tudja bűvölni és rabul tudja ejteni a gágyzsó férfiakat. Ezekből a sztereotíp ábrázolásokból van egy film, egy 20 perces film. A harmadik részben pedig szintén egy klipszerűen egy kis film azt mutatja be, hogy a romák hogyan hatottak a spanyol művészetre, főként a festészetre, a spanyol romantikára, hogyan hatottak akár Picasso-ra és más híres spanyol művészekre későbbiekben a 20. században.
Most milyen helyzetben vannak a romák Spanyolországban? Mennyire tagozódtak be, mennyire különülnek el, mint etnikum?
Spanyolországot általában egy kicsit ilyen mintának, pozitív példának is szokták hozni, abban a tekintetben, hogy a romáknak az integrációja itt Európa más országhoz viszonyítva egészen sikeres volt. A spanyolok már a 80-as évektől kezdve rengeteg ilyen integrációs programot hoztak létre, amik elsősorban a roma gyerekeknek az oktatását, a munkába állását, illetve a munkalehetőségek kiszélesítését segítette. Nagyon sok uniós forrást használtak fel erre a célra, és ennek következtében ma már a Spanyolországban a romáknak egy jelentős része olyan értelemben integrálódott roma, hogy egy középosztályi életmódot tud folytatni, munkája van, elfogadják a társadalomban, van is egy ilyen gyakorta használt kifejezés az, hogy láthatatlan romák, hitános invisibles, amit használnak Spanyolországban, ami pontosan arra mutat, hogy olyan integrálódott roma közösségekről van szó, akik megőrizték saját identitásukat, ugyanakkor egy integrálódtak a spanyol társadalomba. Az én személyes kutatásaimhoz ez most így speciális módon nem kapcsolódik, itt inkább arról van szó, hogy egyrészt 2 évvel ezelőtt Valenciában a Szói Péterrel már csináltunk egy roma kiállítást, ami a Valenciai Etnológiai Múzeumban volt látható 1/2 éven keresztül, és ott találkoztunk spanyol kollégákkal, és ott igazából részben azért elkezdett érdekelni ez a téma engem is. Itt pedig gyorsan meg kellett csinálni ezt a kiállítást, viszonylag rövid idő volt rá, és hát az, hogy beszélek spanyolul, és az, hogy volt azért valami fajta olvasottságom, ismeretem ebben a tévében, az segített, de konkrétan én latin-amerikai indián kultúrákkal foglalkozom, tehát nem spanyol cigányokkal.
Most következik a magyar kiállítás.
Én a kettős egyik kurátora vagyok, Szuhai Péter, és valójában azt muszáj hangsúlyozni, hogy ez 2 kiállítás. Van egyszer a Vidas Hitanás cigányok Spanyolországban kiállítás, amit a spanyol fél hozott Budapestre, egészen pontosan egy nemzetközi együttműködésben 4 ország egy-egy alapítványa civil szervezete vett részt, és egy Spanyolországban létrejött kiállítást hozott el Magyarországra, viszik innen Ausztriába, Bécsbe, majd Portugáliába, tehát ez a 4 ország az, amelyik egy közös programban vett részt. Ez egyben alkalmat adott arra, hogy a Néprajzi Múzeum 2011-ben, amikor Magyarország volt uniós soros elnöke, akkor Valenciában rendeztünk egy kiállítást, képek, cigányok, cigányképek címmel, aminek ott egy hosszú alcíme volt, most az egyszerűbb az alcíme, a többségi képtől az önképig. És ez valójában különbözik értelemszerűen a spanyol anyagtól. A magyarországi anyag, tehát a mi anyagunk, ami azért azt kell mondanom, több év alatt fejlődött ebbe a formájába, hiszen 1989 óta több kiállítást rendeztünk Magyarországon, 93-ban, 98-ban, 2005-ben a Millenárison. Elérkeztünk tulajdonképpen odáig, hogy a magyarországi különböző megközelítéseket, szempontokat, ha úgy tetszik, attitűdöket, azokat a többségi megfogalmazásokat egybegyűjtettük a cigányokról, a cigányságról, és a legutolsó idők pedig azt a képet is fel tudjuk mutatni, amit én már a cigányok romák önmagukról mutatnak meg, akár a privát fotókon keresztül, tehát a családi fényképeken keresztül, akár pedig roma cigány fotósok munkásságán keresztül. Tehát azt az utat mutattuk be, és az a hosszú cím az volt, hogy az európai vadembertől, vagyis a 19. század utolsó harmada, amikor elkezdenek cigányokat, romákat fényképezni, akkor hát nem csak ez Magyarországon volt így, hanem majd mindegyik európai országban. Valójában a cigányokban a vadembert látták. Az egzotikus, a romantikus, tehát különböző attitűdökkel, vagy különböző jelzőkkel illethettük ezt, de mindenképpen a cigányok ezeken a felvételeken valamilyen módon áldozatok voltak, tehát egy rajtuk kívülálló világ sokszor rájuk kényszerített elvárásait kellett valamilyen módon adni. Hát van többek között egy olyan sorozat, amit egy Révész Béla nevű erdélyi fényképész készített 1908-ban, ahol láthatóan néhány cigány szereplő különböző szerepeket, illetve társadalmi típusokat játszik el. Tehát, hogy elindulunk ezen az úton, és megyünk tovább, hogy akkor hogy látja az etnográfia, hogy látja kezdődött egy szociofotó, és akkor itt Kálmán Kata, Kankovszky Ervin, mások szerepelnek, ahol még a szegénység nem etnicizálódik, tehát a szegénységet nem a cigányok jelentik, hanem a cigányok egy része is megjelenik, mint szegény, de ugyanúgy, mint az ágyrajárók, vasúti kocsiban lakók, ingyen konyhán étkezők, és így tovább. És akkor az etnográfiai fotó, ami sokkal inkább a cigányok munkavilágát, és nem egy komplex kultúrát érint, vagy érdekel, akkor eljövünk az 50-es évekig, amikor az a mély szegénység volt jellemző a cigányokra, ami mindegy a párthatározatot előkészítő dokumentáció volt, majd erre jön az MT-húra optimizmus, vagyis az politikai fotónak az az ábrázolása, ahol tulajdonképpen mintegy a rendszer jótéteményét és sikerét hirdetik a cigányokról szóló felvételeken. Ezzel szemben fogalmazódik meg egyfajta ellentétként is a szociofotó, immár a cigányok szegénységét, a szegény cigányokét ábrázoló attitűdje, ahol a szegénység etnicizálódik, de ezek a koraiak még egy társadalmi, hogy mondjam, szóval egy harc, egy ellenállás jelei voltak. Elég, ha csak Féner Tamás munkásságára utalunk, aki Schiffer Pál filmjeinek volt dokumentumfotósa, vagy Révész Tamás Ervinnel közösen megjelentetett, 77-ben megjelent albumára gondolunk, ahol azért még differenciáltan ábrázolja, de lényegében azt mondják, hogy nem változott meg minden, tehát mindegy lerántják a lepet az MT Gura optimizmusáról. Aztán ezt nem mutatjuk meg, csak így szövegszinten érintjük, hogy hogyan esztetizálódik ez a szegénység, vagyis hogy kommercializálódik tulajdonképpen a cigány ábrázolás a 80-as, 90-es évekkel kezdődően, illetve megmutatjuk azt az antropológiai irányzatot. Itt két szerzőt, Szandersz Kibéret és Horváth Dávidot mutatjuk meg, akik sokkal inkább egy, mint a cigányok felől, tehát belülről ábrázolnák azt az életet, és nem a szegénységet, hanem tulajdonképpen a mindennapi élet szerveződését mutatják meg. És legvégén eljutunk addig a pontig, hogy Vári Zsolt hogyan, mint cigány fényképész, hogy fényképezi a sajátjait a Csacsipe fotópályázaton keresztül, hogyan jön létre egy új típusú ábrázolás, illetve a családi albumokból kiemelt képek, immár kontextusba helyezve, hogyan mutatnak egy olyan képet, amit mi cigányok magunkról szeretnék mutatni. Tehát lényegében ezt a ívet vázolja föl, illetve vállalja föl a kiállítás.
És hogyan látja ma a néprajz a cigányoknak a helyzetét, tehát néprajzi szempontból, vagy a szociográfiai szempontból?
Azt gondolom, hogy inkább antropológiai leírások olvashatók, vagy azok a mérvadóak, és kevésbé a néprajziak. De hát leginkább azt gondolom, hogy két irányzat van. Az egyik, amelyik sokkal inkább az együttélés dokumentálása és leírására törekszik. Tehát azt mondja, hogy a cigány kérdés legalább annyira többségi kérdés, hiszen a többség tematizálja a cigányok helyzetét és világát. A gond az tulajdonképpen, vagy az igazi dilemma az, hogy a cigányság kultúrája szegénységkultúra, avagy etnikus kultúra, illetve vannak cigány lokális csoportok, inkább társadalmi csoportok, amelyek kultúráját inkább a szegénység kultúrájával lehet leírni, vagyis hogy sokkal több a párhuzam mondjuk a mexikói, az új delhi szegény negyedek, nyomor negyedek lakóinak életével, és másrészben pedig azt mondhatjuk, hogy vannak olyan szokások, vannak olyan kulturális, vagy a cigányságon belül olyan etnikus nyelvi csoportok, amelyek egy cigány kultúrát fogalmazzák meg, többek között éppen a szegénység kultúrával szemben. Tehát egy nagyon bonyolult, differenciált rendszert kellene leírni az etnográfiának és az antropológiának, de inkább azt gondolom, hogy arra vállalkoznak kollégáim, hogy konkrét esettanulmányokat, konkrét lokális közösségeket írjanak le, és kevésbé arra, hogy egy szintézisét adják, akár csak a magyarországi különböző cigánycsoportok közös kultúrájának.
Most ismét zenét hallgatunk, majd következik a Kaleidoszkóp. Thank you.
a bűnöm, mit százszor letagadtam. Hogy emléked máskor rában, feledni akartam. Hát addig nem lesz nyugtom, mert a bűn, ha te csodás két szemed nem látom. Amíg nem jössz vissza, amíg nem bocsátsz meg, de mert nem lesz nyugodás. A nevet sóhajtom, visszahívlak százszor. Itkon talán nevetsz rajtam, s a szívemmel játszol. Emedde nyugtott a szívem, de másod, másod nem találhat. Nem csak a hidegség van, mert a sors könyvében ment a te neved mellé az enyém. Mert de nyugtott a szívem, de másod nem találhat. De csak a hideg sírban, mert a sós könyvében, mert a te neved mellé babám azt az enyém van.
Kedves hallgatóink! Önök a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorát hallgatják, és következik most a Kaleidoszkóp. Legelőször Szegeden a Somogyi Könyvtárba kalauzolnám önöket, ahol 150 éve született Bródy Sándor a hírlapíró, a novellista és a drámaíró címmel nyert egy kamarakiállítás. A könyvtárban levő könyvek, folyóiratok, újságok alapján készítették. Szentendrén a Poppárt a 70-es években Magyarországon címmel a szentendrei régi művésztelep és galériában nyílt egy kiállítás, a Fogyasztói Társadalom Fogyasztói Kultúra nélkül, ez az alcíme. Budapesten a Víziváros galériában Mozdulatkörtán címmel pedig a Magyar Elektrográfiai Társaság rendezett kiállítást a Multifunkcionális Kulturális Fesztiválnak a részeként tánccal, mozdulatokkal kapcsolatos alkotásokat mutatnak be. Ezzel egy időben a Budai Táncklubban pedig a 2000 és 2004 közötti Veszprémi a Táncfesztiválja kísérő programjaként készült elektrográfokat lehet látni. Győrben a Városi Művészeti Múzeum Napóleon házában Polifónia 2013 kortárs festőművészet címmel ugyancsak festészeti kiállítás nyílt, itt viszont a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének a kiállításában, szokásos rendszeres kiállításukon a kortárs festészet jellemző stílus törekvéseit mutatják be, amelyekben más művészeti területek és tudományos ágak eredményei is beépülnek. Ugyanitt, de az Apátúrház időszaki kiállító termében erdélyi képek a bőmgyűjteménynek az alkotásait mutatják be, az erdélyi Bihar megyei Szalacson körzeti orvosként tevékenykedő dr. Bőm József és felesége dr. Bőm Erzsébet alapította a gyűjteményt, majd két fiúk folytatta, kezdetben kizárólag erdélyi festményeket, elsősorban a nagyváradi kört gyűjtötték, ma azonban már a kortárs művészet legkülönbözőbb alkotása is megtalálhatók benne. Elsősorban azonban a kelet-európai avantgárd művészet és a kortárs művészet az, ami képviselteti magát. Kassán a Rovás galériában Stefanovics Péter átutazás címmel nyitott kiállítást, aki igen sokoldalú kísérletező alkotó, képgrafikákat, rajzokat, festményeket és installációkat egyaránt készít, kezdetben a klasszikus és az avantgárd művészet határmesdjén alkotott, a magyar grafika szürrealista hagyományaihoz kötődve, majd több értelmi motivumokat részesített előnyben a 80-as években, az ezredforduló tájékán a grafikai applikációkat egyedi rajzzal vegyítette, az utóbbi évekre pedig a komputergrafikák és a Clorox munkák a jellemzőek. Ilyen alkotásokat mutat be itt Kassán is elsősorban. Széchenyben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban Palócország rézmetszője, Horváth Endre a Pengős és a Forint alkotója címen nyílt kiállítás, ahol is a pénzjegytervező hagyatékában megőrzött műtárgyakat lehet látni, és meg lehet ismerkedni az inflációs és a háborús koroknak a pengős pénzérméivel, valamint a papírpénzek közé is be lehet kukkantani, és külön kiemelést érdemel, hogy az 1938-ban kiadott Szent István 5 pengő a kiadásakor a világ legszebb pénzérméje címet nyerte el, és ez is látható lesz. Emellett pénzhelyettesítő eszközöket és kisegítő pénzeket és a megszállási pénzeket is meg lehet nézni. Szegeden a Fekete Házban a Belvárosi Híd új megvilágításban Péntek László fotós alkotásait mutatja be a Szegedi Hídról hajnali, különböző napokon készített felvételekkel. Ez egyúttal egy folyamatosan a jövőben látható kortárs szegedi fotós alkotás sorozatnak az első kiállítása. Viszont, ha már a közlekedésről van szó, akkor itt a Szegedi Fekete Házban 20 éves a Vasút Történeti Alapítvány címmel is látható egy kiállítás, ahol vasutas relikviákat, régi menetrendeket, plakátokat, maketteket látni, például belülről egy forgalmi irodát, és vasúti terepasztal is várja a látogatókat. Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban végtelen sokféleség, a rovarok birodalma. A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása, ahol számtalan rovarpreparátum látható, de emellett nagyméretű makettek, ismertetők és interaktív játékok is várják a látogatókat. Eddig mintegy 2 millió fajt azonosítottak a Földön, több mint 1 millió ebből a rovar, és a létező rovarfajok nagy részét úgy tartják a szakértők, hogy még nem ismerjük. Budapesten, a Budapesti Történeti Múzeumban fiatalok az épített természeti környezet védelméért címmel nyílt kiállítás, ez a Város és Haluvédők Szövetsége Hungária Nostra pályázatára, gyermekek az épített és természeti környezetért című pályázatára beérkezett legjobb alkotásokat mutatják be, vannak köztük festmények, grafikák, batikok, zománc, üveg, textilkép és makettek, és számos tanulmány is érkezett, ezek azonban nincsenek kiállítva, díjat viszont ezeknek a készítői is kaptak. Végül Fehérvár Csurgon Szép Magyar Bélyeg címmel nyílt egy kiállítás, ahol Kaszás Gábor magángyűjteményéből mutatnak be bélyegeket, és külön kiemelést érdemel az a bélyeg, amelyet az 1938. augusztus 18-án Székesfehérváron tartott országgyűlés emlékére készítettek, ezen emelték állami ünnep rangjára Szent István augusztus 20-i ünnepét. De honfoglalásról, millenniumról, híres épületekről, Halasi csipkéről, népviseletről és egyéb témákról is látható bélyegek. Előzetesképpen pedig egy fotókiállításra szeretném fölhívni a figyelmet a Magyar Nemzeti Galériában Budapesten, ahol azt a kérdést boncolgatják a fotók segítségével, mi történt a magyar fotóművészetben, és az egyetemes folyamatok miként hatottak Magyarországon a fényképezésre. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét új műsorral jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.